30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Németh Andrea vagyok, utazási magazinunkat hallhatják. A stúdióban köszöntöm Szűcsné Gáspár Idát. Minden héten újabb utazási élményeidet osztod meg velünk. Ma melyik országban tett látogatásodról mesélsz?
Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót. Portugáliáról szeretnék.
Portugália egy vágyott ország volt?
Nem volt a terveim között sose Portugália. Egy sportesemény kapcsán jutottam el, mégpedig úgy, hogy az Ákos unokám európai egyéni megmérettetésre, pontszerző versenyre ment Portóba. És a szülei nem tudtak vele menni, és még 15 évesen nem akarták elengedni egyedül, bár a nyelvtudása meg a talpra esettsége miatt bármikor elmehetett volna egyedül is, de én meg nagyon boldogan mentem vele, mert így egy ragyogó utitársra is találtam, meg vele lehettem a sportversenyeken is.
És Porto, Portugáliának melyik részén található?
Porto az Ibériai félszigeten található, mégpedig az Ibériai félszigetnek a nyugati szélén hosszan húzódik végig Portugália, és Porto város pedig északon helyezkedik el, egészen magasan fönt északon, az Atlanti-óceán partján. Köröztül folyik rajta az Ouro folyó, ami különösen még gyönyörűvé teszi a várost.
Próbáljuk meg elképzelni, egy rádión keresztül azért nem olyan, mint amikor egy dokumentumfilmet nézünk. Ez egy ilyen síkság, vagy hegyes vidék?
Az egész ország hegyes. Portónál, ahogy keresztül folyik az Ibériai félsziget közepe felől az Ouro folyó, a város a jobb és bal oldalán helyezkedik el a folyónak, egészen az Atlanti-óceán partjáig. Portugáliának egyébként ez a Porto város az egyetlen óceánparti kikötője, tehát már ugye kora középkortól is ez egy kikötőváros volt, és nagyon ügyesen, okosan kihasználták az alacsonyabb domboknak az adottságait, nagyon jó a napnak a dőlési, beesési szöge a hegyekre, és hamar fölismerték, hogy ezek kitűnő szőlőtermő, illetve hát bort adó vidékek. Világhírű ugye a portói bor, a portói borok mindenfele termesztik is az országban.
Kóstoltál is portói bort?
Természetesen igen, sőt, majd a végeredményről is beszélek, hogy volt mit ünnepelnünk is a verseny kapcsán, és én mindig is a nehéz testes borok, vörös borokat szerettem, és szeretem a mai napig is, és hát nagyon-nagyon kevés bor vetekszik. Ittam chilei bort, Ausztráliának is kitűnő borai vannak, de a portói borok egészen fantasztikusak.
És tényleg érződik rajta a napnak az íze, mert azt szokták mondani, hogy az igazi boroknak kiérződik rajta. Hogy...
Igen, ezen mindig szoktam mosolyogni, mikor szakavatott szomeliék ugye elmondják, hogy érződik rajta a málna, meg az áfonya, meg a napnak az íze. Hát én nem tudom ilyen szakszerűen neked elmondani, de hogy nagyon-nagyon finomak, az biztos.
A városba tett látogatás során most így elsőként mi az, amiről szeretném mesélni?
Magáról a városnak az elhelyezkedéséről, amit már említettem is, hogy egyik oldalon, ahol főleg a boros pincék találhatók, a bor készítésével kapcsolatos pincéknek, világhírű pincéknek a sora, és több száz éves pince is van ezek között. Ezek a lankásabb domboldalakon helyezkednek el, a folyónak az egyik oldalán. A másik oldala Portónak rendkívül meredek, sziklás, és mint a sziklafalba madárfészkek úgy helyezkednek el egymás fölött a házak, és én azt mondtam 6 nap után, hogy Portóba olyan menjen, aki tisztában van azzal, hogy egyetlen méter vízszintes terület nincs. Tehát majd kiköptem a tüdőmet, de azért gyalog bejártuk a városnak a nagy részét.
És ezeket a pincéket meglátogattátok?
Igen.
Be tudtatok menni. És mitől különleges egyébként? Ezek hogyan vannak kialakítva? Mert hogy ezek már akkor ilyen középkori maradványok is vannak
hogy ne.
Köztük.
Igen, és hát a lehető legkorszerűbb és legmodernebb. Nyilván, ha haladni akarnak a korral, hát akkor a legmodernebb pincék is megtalálható, de a régi pincék is. Általában még a legmodernebb pincéknél is a földszínén, mert ugye ezek be vannak vájva domboldalba, a hegyoldalba, van egy ilyen múzeum jellegű rész, ahol meg tudjuk tekinteni a régi eszközöket, a bor készítéséhez, előállításához szükséges régi eszközöket is, illetve természetesen bortúrát is lehet csinálni, hogy végigkóstolgatja az ember a pincébe egy szomelié segítségével, ugye ez egy borász szakértő ember, aki bemutatja a különböző borfajtákat, és végig lehet kóstolgatni ezeket a borokat.
Az elképzelt bornak az ízével köszönünk most el, egy kis zene után folytatni fogunk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat. A Halas Rádióval utazunk együtt Gáspár Idával, aki az érdekes látnivalóit meséli el Portóról.
A város, mint említettem, az Ouro folyónak a két oldalán helyezkedik el. A folyón, amit be tudtunk látni egy-egy kirándulásunk vagy városnézésünk kapcsán hidakat, az olyan 7-8 híd, egyik szebb, mint a másik, egyet azért föltétlen kiemelnék, a világörökség része hidat, majd erről még később is szeretnék mondani, de vannak csak vasúti hidak is. A másik dolog, ami jellemző Porto városába, hogy egy nagyon okos autópálya rendszere van, kör alakú, körgyűrűként veszi körül a várost, és azokból lehet, ha szükséges, akkor szintén autópályán megközelíteni a belső részeket. Saját repülőtere van Porto városának, hiszen mint kikötőváros, hát erre azért nagyon nagy szüksége is van, és a repülőtérről autópályán lehet megközelíteni, vagy metróval, mert a másik, amit említeni szeretnék, hogy a metróhálózata is kitűnő. Tehát az egész várost behálózza a metró, nagyon szép, tiszta, rendes város, a metrók is igazán egyszerűek, modernek, szépek, a repülőtérre is metróval lehet kimenni. Mikor mi megérkeztünk az unokámmal, Ákossal Portóba, akkor metróval szerettünk volna elmenni a szállodánkba, ami az óváros részbe volt. Nem véletlen én kértem, hogy valahol az óvárosba találjunk szállodát, és teljesen üres volt a metró lejárati rész, ott egy darabig kóvályogtunk, és egy taxis mindig jött, hogy ő elvisz, és én mindig elhajtottam, hogy nem akarok én taxival menni, hát metrót kinéztük sokkal olcsóbb, míg nem oda jött egy ilyen biztonsági őrhölgy, és próbálta portugálul elmesélni nekünk, hogy sztrájk van. Nem nagyon beszélnek nyelveket, tehát aránylag kevés az angolul vagy más nyelven beszélő felnőttek száma, de a fiatalok már azok nagyon sokan is jól beszélik az angolt, úgyhogy így Ákos unokám az ragyogó jó segítségem volt az angol nyelvbe. És akkor mondta ez a hölgy, hogy strike van. Tehát sztrájkolnak a metrósok, és hogy náluk ez egy rendszeres dolog, hogy valami nem tetszik nekik, akkor egy-két napra lebénítják Portónak a forgalmát, és akkor hát ugye jön az egyezkedés, és valamit akkor csak sikerül nekik elérni. Hát így aztán visszasonfordáltunk még az ott várakozó egyetlen taxishoz, aki aztán bevitt bennünket az autópálya körgyűrűn, akkor láttam én ezt az autópálya rendszert tulajdonképpen teljes hosszában. Másik és feltétlenül jellemző Portóra, és hát egész Portugáliára is természetesen, a templomaik. Nagyon szép templomaik vannak, nagyon-nagyon sok templomuk van. Ezek az 500-as, 600-as évekből épült templomok, tehát nem óriási, hatalmas nagyokra kell gondolnunk, és ami gyönyörű benne, hogy a külső falai kék csempével vannak borítva, de ezek a kék csempék egy-egy történetet mesélnek el. Nagyon szerették ezt ábrázolni, például az óceánparton, mikor kimentünk egy alkalommal, akkor láttunk egy 20-30 méter hosszú ilyen díszkerítés, aminek az egyik oldala az óceán felől azt a célt szolgálta, teljes kőből épített kerítés, hogy a szelet fogja, a másik oldala meg egy pad volt, egy szintén ilyen csempéből épített pad, a falhoz ragasztva, és ezen a hosszú-hosszú, hát én kerítésnek mondom, díszkerítésen, az óceánparti óceánra szállásnak a képe volt végig vezetve az 1400-as évektől, amikor elindultak, és hát ugye Dél-Amerikába kötöttek ki Pizarroval, és ezt a történelmi eseményt mutatta be képeken. Pizarrót egyébként mondanom se kell, hogy Portugáliának azért óriási vagyont és kincseket, és hát fellendülést hozott, úgyhogy az ő neve Portugáliába ma is egy tiszteletre méltó ember, és pont Portóba, mivel hát ott szállt ugye hajóra, a belvárosba, az óvárosba, a sétányon lent a folyóparton, az egyik háznak a falán olyan egy négyzetméteres bronz emlék, plakett, emlékmű örökíti meg Pizarrónak hát a nagyságát. Nem biztos, hogy Brazíliába is ma így gondolnak rá.
Mert hogy?
Brazíliába ő egy hódító volt, aki Peruba tönkretette ugye az inkáknak a kincseit.
Akkor ez a nagy vagyon inkább egy ilyen fosztogatásnak az eredmény.
Hát igen, ez erre szokták mondani, ugye, hogy nézőpont kérdése, honnan nézzük.
Nekik
ez egy nagyon nagy dolog volt, mert egy óriási fellendülést adott, ugye hajóflottától kezdve hát mindent építettek, mert indultak elhozni a kincseket Portugáliából. Ha meg ott hallgatjuk, ugye, meg nézzük meg, amit tönkretettek, akkor meg bizony nagyon szomorú az embernek a szíve.
Köszönöm, Ida. Néhány perc múlva egy kis zene után folytatni fogom.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, utazási magazinunkat hallják, ma Portóból hozott élményeit osztja meg velünk Gáspár Ida. Az előző blogban mesélted, hogy láttál hidakat, és az egyiket ki is emelted, mint világörökség. Mitől lett világörökség ez a híd?
Nagyon híres Portónak ez a hídja. A történet az, hogy Eiffel, ugye megtervezte az Eiffel-tornyot, megépítették Párizsban az Eiffel-tornyot, és maradt ki vas anyag. Tehát a híd szerkezetéhez való vas anyag, és ezt nagyon ügyesen eladták Portónak. És Eiffel tervezett ebből a vasanyagból egy hidat, Portónak a folyónak a két oldalát köti össze. Ez egy nagyon érdekes és nagyon szép híd. A szerkezete az teljesen emlékeztet az Eiffel toronynak a vas szerkezetére. Az érdekessége viszont abban van, hogy ez egy kétemeletes híd, mind a két szinten, az alsó, a folyó fölötti szinten is van autóforgalom és gyalogos forgalom, illetve a 145 méter magas a legteteje, és azt hiszem, ahol állunk, az a szint, a felső szint, az 90 méter magasan van. Ott pedig a metró közlekedik, tehát ott kijön ugye a föld alól a metró, fönt ott átmegy a felső szinten, és akkor hát majd úgy megy be a dombos oldalon, a bortermelő oldalon ismét a metró a föld alá, de gyalogos közlekedés is van. Elmondanám az óvárost, mert a város egy hatalmas nagy terület, modern résszel, nagyon modern épületekkel, de én azért mindig inkább az óvároshoz ragaszkodom, és az is olyan nagy volt, hogy bőven a hat napba tudtunk mit nézni. Mikor első alkalommal a városi sétánk alkalmával kikötöttünk ennél az emeletes hídnál, a felső szintnél, akkor nem mertem a felső szinten átmenni. Ákos úgy nagyon nógatott volna, hogy de nem, nagyon magas volt, meg nekem tériszonyom is van, meg minden, és akkor nem mertem átmenni, és hát ugyanarra visszafele meg nem akartunk menni, mert azt már láttuk. És akkor észrevettünk egy nagyon keskeny ösvényt, ami húzódott le ezen a meredek sziklafalon, és bevitt bennünket a legrégibb óvárosi részbe, ahol a két házsor között falat szinte az ember az egyik meg a másik kezével érinteni tudta, annyira keskeny volt. Nagyon örültem, hogy itt leereszkedtünk, mert olyan jeleneteket láttunk, a mindennapi életnek a jeleneteit, amik nagyon aranyosak voltak. Slaggal fürdették az utcán a gyerekeket, vagy kicsit arrébb mentünk, akkor ott lavorba, kint ezen a keskeny kis utcácskán musták a gyereknek meg a haját, akkor a két ház ablaka között volt kihúzva a ruhaszárító kötél, ott száradtak a ruhák, és a házak pedig színesek, nagyon szép, világos pasztelszínűek, tehát nem a Amerikába, vagy mondjuk Szalvadorba azok az őrült, erős, élénk színek, ami szintén nagyon szép, de itt inkább ilyen szép pasztelszínű házak voltak, és hát ezekben az utcákban azért némi kellemetlen szag is terjeng, mert a csatornázást tökéletesen nem tudják megoldani. Tehát természetesen a szennyvíz azért nem folyik ki az utcákra, de a különböző ilyen mosogató lé meg egyebek azért kiöntésre kerülnek.
Itt még az a régi eredeti csatornázás maradt meg, ami a középkori.
Igen, a középkori, és nagyon sokszor ezeknek a fedő lapja alól azért még rendesen terjeng, tehát nem a mai korszerű csatornarendszert kell itt elképzelni. Hídnak, ennek a világhírű hídnak az egyik oldalán, ahol ez a meredek óvárosi rész van, és mint mondom, a madárfészkek úgy helyezkednek el a sziklafalon a házak és a templomok. Lent a parton egy sétány van, és a sétánynak a belső oldalán végig-végig éttermek vannak, ahol hát ki lehet ugye ülni, élő zene szól. Ők már egy déli nép, tehát ott azért ez a fajta életérzés, ez egy nagyon-nagyon fontos és magával ragadó. Tehát én azt mondom, hogy óhatatlan, hogyha az ember Portóban van, akkor ide legalább egyszer, hát nekünk sikerült azért kétszer is itt vacsoráznunk és gyönyörködnünk a hídnak a látványában.
Köszönöm szépen, amit eddig elmondtál nekünk. Néhány perc múlva folytatni fogjuk, és majd a következő blogba szeretném, hogyha egy részletesebben elmesélnéd, hogy mit lehet ott enni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk a Halas Rádió utazási magazinjában, és hallgassuk tovább Gáspár Ida érdekes történeteit. Az előzőekben beszéltünk arról, hogy mivel ez is egy ilyen déli jellegű, kicsit mediterrán típusú városka, és hogy itt az életérzésre azért jellemző, hogy a borok, illetve a kiváló finom tájjellegű ételek, és hogy ti is beültetek akkor valahova, és kipróbáltátok ezeket. Elmondhat nekünk?
Igen, igen, föltétlenül. Mivel teljesen egyedül szerveztem meg az utat itthonról, tehát ez azt jelenti, hogy a szállodát én foglaltam le, így nem volt hozzá ugye étkezésünk, és ez szándékosan csináltam így, mert szerettem volna különböző helyeken kipróbálni a portugál ételeket, illetve a portugál italokat. A jellemző a húsevésük, tehát mindenféle húst esznek. Mi nem szeretjük, és mondhatom majdnem azt, hogy a családom sem a halat. Ugye én nem csináltam, mikor pici gyerekek voltak, nem főztem, nem sütöttem halat, így aztán nem nagyon eszi a családom a halat, tehát ez Ákossal is, meg nálam is teljesen kimaradt a halevés, annál inkább viszont belekóstoltunk a többi húsokba. Nagyon finomak a baromfi húsok is, a sertéshúsok is, de ami meglepő volt és rendkívüli volt, az a marhahús elkészítése. Olyan marha sülteket ettünk, amit mi Magyarországon bármennyire is szeretnénk, nem tudunk megcsinálni. Omlott szét, mint a vaj, olyan puha volt az a marhahús, és meg kell, hogy mondjam, hogy itthon elmentem a kedves henteseimhez a kertvárosba, és elmeséltem nekik, hogy milyen finom marhahúsokat ettünk sütve kint, és ők mondták el, amit én ott kint nem tudtam, hogy argentin marhát, ugye világhírű az argentin marha tenyésztés, és argentin marhahúst hoznak be Portugáliába, és azokat hát a magyar marha vagy az európai marha nem tudja überelni. Ezek, amik nagyon-nagyon finomak voltak, Ákos mondta is, hogy ha hazamegyünk, megmondom a szüleimnek, hogy most már mindig marhahúst együnk, és én magamban mosolyogtam, hogy hát 5-6-szor annyiba kerül egy jó marhahús, mint a többi húsok. A másik meg, hogy nem is igazán tudjuk azért mi, tehát kevesen vannak, akik nagyon jól el tudják készíteni a marhahúst. Nem lesz olyan, mint Portóban. Természetesen mindig kaptunk valami előételt, ezek azért igencsak valami sült halfélék, meg sült haltöpörtyű, meg ilyenek voltak, úgyhogy egy kis icipici kóstoló után mi rögtön ott is hagytuk, salátaféléket kaptunk hozzá. Tanultam itt egy nagyon érdekes saláta alkatórész. Nagyon-nagyon vékony, ezüstös, szürke, zöld valami levelek voltak fölvagdosva, és nagyon finom volt, de nem tudtam meghatározni az ízét, még ha egy külön azt az egy szálat ki is vettem a vegyes salátából, és mikor kimentünk egy piacra, akkor az egyik helyen az egyik árus asszony gyönyörű zsenge karalábé leveleket árult. És akkor, hát ugye mutogatással, mert portugálul beszélt, én meg sehogy, és megkérdeztem tőle, hogy mutattam, hogy a számhoz, hogy ez ennivaló. És azonnal összecsavart 5-6 ilyen zsenge karalábé levelet, és késsel 2 milliméteres csikokra vágta, amit ugye, ha kibontottunk, ilyen hosszú szálak lettek, és akkor jöttem rá, hogy ez volt a salátába. Én azóta rendszeresen használom, mikor tavasszal jönnek be ezek a zsenge karalábé levelek. Nagyon finom a salátába. A másik dolog, amit föltétlenül meg kell említeni az étkezésükkel kapcsolatban, a borok. Említettük is már, ugye, hogy a portugál borok azok világhírűek és nagyon finomak. Ettünk egyszer, mikor kimentünk az Atlanti-óceán partjára, egy nagyon egyszerű házias, kékkockás, abroszos kis étterembe, ilyen kis kocsmaszerűnek mondanám inkább. A háziasszony jött elénk rettentő boldogan, és akkor hát ott a Ákos marhát evett, én sertést ettem, nagyon-nagyon finom volt, és megkérdezte tőlem a háziasszony, hogy milyen bort kérek, és hát mondtam, hogy vörösbort kérnék, portói valamilyen vörösbort, és akkor megkérdezte, hogy az ő saját házi vörösboruk lehet-e, és abban a pillanatban villámgyorsan rávágtam, hogy igen, hogy föltétlenül szeretnék egy nem palackozott folyós házi bort megkóstolni. Nagyon-nagyon finom volt. Nagyon finom, tehát nem különbözött a puccos, elegáns, palackos vörösboroktól, és a háziasszony meg nagyon boldog volt, hogy az ő borát kértem. A borral kapcsolatban még egyetlen nagyon kedves emlékem van. Utolsó este, mikor ünnepeltünk, akkor a pincérnek mondtam, mivel egy kicsit itthon próbáltam már utána nézni a különböző boroknak, hogy Porto nevű bort kérek. Ez a Porto nevű bor, ezt úgy kell elkezelni, mint mondjuk a mi tokai aszunkat. Ez már nem is bor, ez már inkább egy ilyen, hát aszubornak mondják, de inkább
testes,
de inkább likőrnek mondanám, hiszen ugyanaz a technológiája, ami a tokai bornál, hogy meg kell várni, amíg a szőlőszemek teljesen megaszalódnak fönt a tőkén, ugye ilyenkor már koncentrálódik bennük a gyümölcscukor, és ennek egy nagyon-nagyon finom likőrhöz hasonló jellege, állaga, színe van. Már nem is boros pohárba szolgálják ezt föl, hanem likőrös poharakban, úgyhogy ez is nagyon finom volt. Hát ugye, mint tudjuk, nálunk is a tokai aszú már azért egy eléggé drága. Itt azért még elfogadható áron azért meg lehet egy-egy pohárkával venni. Ezen a világhírű helyen gyönyörködhet az ember a híd látványába, a folyó látványába, túloldalon a boros pincékbe.
Hallhatták most, kedves hallgatóink, hogy vannak országok, ahol a régi műemlékeket érdemes megnézni, de mint például Portugáliában és itt Portóba, a táj jellegzetes borait, azt meg kell kóstolni, és enni, inni jó.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Szűcsné Gáspár Idával, aki ma utazási magazinunkba Portóról mesél nekünk.
Utolsó napunkon, amikor már tudtuk, hogy Ákos nagyon-nagyon szépen szerepelt, és a tőle elvárt 8-ba bekerülést úgy teljesítette, hogy 5. lett, aminek nagyon örültünk, mert 15 évesen.
De azért azt oszd meg velünk, hogy milyen sportágban indult Ákos, az unokád?
Fallabdázik Ákos. és ekkor töltötte be a 15. életévét, és a versenyre már úgy ment, hogy betöltötte a 15. életévét, és ez azt jelenti, hogy ekkor már a 17 évesekkel, mert 15-től 17-ig van a következő korcsoport, és hát bizony a 17 évesekkel kellett összemérni a 15 évesnek, ami tudjuk, hogy egy fiúnál azért 2 év az rengeteget jelent a fejlődésében, az izom felépítésében, és az elvárás az volt, hogy a 8-ba kerüljön be, és én azt mondom, hogy kis szerencsével és egy kicsit több szívvel és akarással nyugodtan a 4-be is bekerülhetett volna, de természetesen nagyon boldogok voltunk az 5. helynek is, úgyhogy utolsó este.
Ezúton szeretnénk azért utólag is gratulálni, magam is a hallgatók nevében.
Nagyon szépen köszönöm az ő nevében is. Utolsó este akkor megünnepeltük ezt a szép eredményt, ezt a szép sikert, és a nagyon sok látnivaló után a gyönyörű műemlék templomok, kék csempés templomok, amik megmaradnak, gondolom, ő benne is, meg bennem is örökre, a szűk kis óvárosi utcácskák, akkor metróval köröztül mentünk földfelszín felett a modernebb részen, kimentünk az Atlanti-óceán partjára, elmentünk vacsorázni másodszor is ide az Eiffel hídnak a tövébe, és itt ünnepeltük meg az unokámnak a sikerét. Élmény volt végigmenni ezen a szakaszon, ezen a partszakaszon, mert ekkor már az unokámnak nagyon sok ismerőse volt a versenyről, részben helybeli portói fiúk, vagy portugál fiúk, akik még ott voltak szintén a városba, amerikai fiúk, akkor más országokból jött fiúk, és hát egy nagymamának azért dagadt a keble, amikor látta, hogy az amerikai csapat a keblére öleli az én unokámat, és ott beszélgettek, nevetgéltek, jól érezték magukat, de tulajdonképpen ott, ezen a sétányon mindenki vidám, és mindenki boldog, és vad idegenek is köszöntik egymást, egymásra mosolyognak, tehát nem egy szomorú nép a
déli. De ez a portugálokra jellemző, vagy ez a helynek a varázsa, ami miatt így van?
Az éghajlatnak, én azt mondanám, miután nagyon sok mediterrán országba jártam, trópusi országba jártam, ők valahogy másabbak, tehát sokkal mosolygósabbak, sokkal vidámabbak. Én azt mondanám, hogy jobban tudnak örülni a mának, jobban tudnak élni a mának, meg tudják becsülni minden percét, mert mindig van mit. Egyszer azt kérdezte tőlem, hogy minek örüljek, mondom, hogy süt a nap, hogy kék az ég, hogy kinyílt egy virág. Tehát mindig vannak apróságok, amit sajnos mi sokszor elfelejtünk és elmegyünk mellette. És hát meg kell nézni, itt az utcán az ember úgy megy végig, hogy senkinek nem köszön, ott viszont, vagy a mediterrán vidékeken, és nem csak a pici helyen, azért az egy városba élők azért úgy kapcsolatban vannak, tehát látszik az embereken, hogy tudják, hogy ő idevalósi, és üdvözli egy kézlegyintéssel, egy fejbólintással. Végignéztünk például egy ünnepségüket, na ott lehetett még egyedül látni népviseletben öltözött férfiakat és nőket, mert egyébként ugye Porto nagyon nagy város, kikötőváros, tehát a hétköznapokon már mindenki az általunk is hordott, ismert európai viseletbe jár.
Milyen a portugálok népviselet? Így lehet tudod írni szavakkal?
Hát, ha közelebb áll hozzánk, és el tudja bárki képzelni mondjuk az osztrák népviseletet, akkor azt mondanám, hogy talán legközelebb az osztrák viselethez áll, egy ilyen dénliszerű mellényes felső része van a földig érő hosszú szoknyának, ez általában posztóból van, egy színű, és erre jön mondjuk egy olajzöld posztó mellényes szoknyás részre jön, hozzájön egy hófehér ingvál, és egy hófehér kötény. Kis kalapot viselnek, a kalapokon a hölgyeknek nagyon sok virág. A férfiaknak fekete posztó nadrág, hozzá fehér ing, mellény, és ők is kalapot hordanak hozzá. Nagyon szép, a gyerekeket is ilyen népviseletbe öltöztették. Talán az osztrákhoz tudnám legközelebb hasonlítani.
Van esetleg valami jellegzetes zene, vagy tánc, amit előadnak esetleg így a turistáknak?
Ez az ünnepség, ugye inkább valami vallási jellegű ünnepség volt, mert a Szűz Mária szobrot hordozták körbe, tehát nem elsősorban énekelni énekeltek, de nem a táncról szólt.
Akkor ez inkább szertartás volt, és nem pedig
igen,
egy ilyen szórakoztató
igen.
És van-e még, amit szeretnél elmondani nekünk? Vagy így záróként? Mi volt az emlék, ami
záróként,
benned
maradt? Záróként azt szeretném föltétlen elmondani, hogy amiért ez a Porto városa megmarad egy életre bennem, az feltétlenül az volt, hogy az unokámmal együtt lehettem. És ahogy az unokám, tulajdonképpen ő volt az én idegen vezetőm, tehát nekem nem kellett azzal foglalkozni, hogy jobbra vagy balra kell fordulni. Nagyon-nagyon jó érzés volt, és én azt mondom, hogy talán nagyon büszke voltam, hogy talpra esett, hogy angolul mindent meg tud beszélni, merre menjünk, hol van, mi van, és ez felejthetetlenné, és nagyon szépé tette ezt az utat.
Köszönöm szépen, Ida, a mai adásunk végéhez értünk. Én ebből az egészből most azt szűrtem le, hogy meg kell tanulnunk nekünk is minden apró dolognak örülni, és aztán lehet, hogy majd mi is olyan vidám népekké válunk, mint Portóban a portugálok. Jövő héten újabb érdekes riporttal várom önöket, hogy melyik országról mesél majd nekünk Ida, az meglepetés. Köszönöm, hogy velünk voltál.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem.
Az eddig elhangzott riportokat is meghallgathatják a Halas Rádió honlapján, a halasradio.hu-n hangalbumban. A riportert Németh Andrát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Külön járat menetrend szerint a Halas Rádióban.